Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom. A 43. fejezet 18. és 19. versét. Ne a régi dolgot emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Olyan igékről beszélünk tehát, amelyek a gyülekezetünk életének egy-egy időszakában nagyon fontosak voltak. Olyan Istentől jött üzenetek, amelyek egy-egy időszakon keresztül meghatározták az életünket, a gondolkodásunkat, azt, hogy kik vagyunk, mint gazdagréti református gyülekezet, és hogy abban a helyzetben, ahol vagyunk, merre és hogyan vezet minket Isten tovább. Ez az ige, amit olvastam, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, ezzel az igével 2008-ban álltam a gyülekezet elé, 2008. februárjában, egy presbiteri hétvége után, amit a gyülekezet vezetőivel, presbitereivel január végén 2008-ban együtt töltöttünk. És ez az ige meghatározta a gondolkodásunkat, az irányt, hogy merre megyünk, egészen mostanáig, 2004-ig. Ha egy szakasz volt a gyülekezetünk életében, ez a 6 év, ez volt. Amit akkor elmondtam, gondolkodtam, nagy volt a kísértés, hogy felolvassam egy az egybe a ugyanerről az igéről szóló 2008-as igehirdetést. Nagyon konkrét dolgok voltak akkor benne az életünkről. Lehet, hogy jobban átment volna, amit minden magyarázat nélkül, amit mondani szeretnék. De ami meghatározott bennünket, amit akkor álmodtunk, amit ennek az igének kapcsán konkrétan megfogalmaztunk, hogy merre hív és mire hív bennünket Isten, azt ma megünnepeljük, azért adunk ma hálát. Az megvalósult, az beteljesedett. 3 gondolatban szeretnék szólni arról, hogy ez a bibliai szakasz mit jelent nekünk. Nem csak mit jelentett, hanem hogy mit jelent. Az alaptétel, az alapüzenet az, hogy Isten folyamatos megújulásra hívja az ő népét. Isten folyamatos megújulásra hív bennünket, mert Isten mindig újat cselekszik. És ennek alapján arról szeretnék beszélni, hogy mit jelentett ez az ige nekünk a múltban, 2008-ban. Másodszor, miért van szükségünk folyamatos megújulásra, és melyek ennek a megújulásnak a jelei, amikor nagyon-nagyon látszik, hogy egyénileg vagy közösségileg megújulásra van szükségünk. És harmadszor, mi szükséges a folyamatos megújulás átéléséhez? Mit jelentett a múltban? Miért van szükség erre folyamatosan, és melyek ennek a szükségnek a jelei? És végül, mi kell ahhoz, hogy átéljük újra és újra, egyénileg és közösségileg a megújulást? Hogyan szólt hozzánk ez az ige a múltban? Ez a szakasz, amit felolvastam, ez egy 2500-2600 éves, elég réginek tekinthető szöveg. Amikor is a próféta megszólalt, és valamit bejelentett. Ha valaki ezeket a fejezeteket az Ézsaiás próféta könyvében, a 40. fejezetéből, és a következő fejezeteket olvassa, azt fogja átélni, hogy itt valami hihetetlen jó hírről van szó, itt minden tele van örömmel, újongással, vigasztalással, valami új kezdődik. A reménységnek, a megújulásnak, a vigasztalásnak a hangja. És álljunk meg egy pillanatra, és legyen most bennünk egy csendes imádság, egy gondolat azért a családért, akik gyászban vannak közöttünk, hogy ez az új, amiről Isten itt beszél, hogy van új, ez vigasztalja és erősítse őket az ő gyászukban, az ő fájdalmukban és az ő összetörtségükben. Persze ott és akkor Isten egy konkrét helyzetben beszél, mondjuk így egy gyászhelyzetben. Tudnélik, amikor elmondja a próféta által ezeket a szavakat, hogy ő uralkodik és újat cselekszik, az olyan időszakban van, amikor Isten népe, Izrael a babiloni fogságban van. Ami azt jelenti, hogy 70 éve, több generáció óta az idegenben élnek. Többször beszéltünk már Izraelnek életének erről a szakaszáról. A Jeruzsálem, az otthonuk, a szentváros, a templom, ahol Isten kijelentette magát, ahol találkoztak vele, romokban van. Babilon lerombolta, elpusztította, és itt élnek már 70 éve fogságban. Csomó ősüket vesztették ott el borzalmas körülmények között. És egy idegen népben, egy idegen kultúrába száműzve éli az életét Isten népe. És ennek a népnek nincsenek már nagy elképzelései a jövőről, mert a múltjuk darabokban széthullott. Eszük ágában sem jut, hogy ők valamilyen módon a babiloni szuperhatalom igáját lerázzák magukról, megszervezzék magukat egy lázadást, hogy majd aztán hazamenjenek és újjáépítsék a régi életet. Esélyük nincs. Babilon bezárta ennek a népnek az életét és a jövőjét. Emberileg szólva egyszer és mindenkorra vége. És akkor Isten megszólal. Én újat cselekszem. Én cselekszem az újat. Isten megszólal, és Istennek a szava megnyitja a lehetetlen jövőt számukra, ami nincs, de ha Isten megszólal és újat kezd, akkor mégis van. És ezért mondja Isten, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Nem ti találjátok ki, ami jön. Én cselekszem azt az újat, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok, már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat, fakasztokat. Visszamenni Babilonból több száz kilométert nyugat felé Izraelbe, az a sivatagon át vezető út. Ezt kell megérteniük, ezt kell befogadniuk. Ez az jó hír, ez az örömhír a fogságban, a gyászban, az összetörtségben élő népnek, hogy Isten újat kezd. És az örömhír mindig ez. Azóta is, hogy Isten uralkodik, ezért újat tesz. Isten uralkodik Jézus Krisztusban, akiben eljött, meghalt, feltámadt, az Atya jobbjára ült, uralkodik, és ezért ő mindig újat cselekszik, mindig újat tesz. Isten mindig többet tesz, mint amit az ő népe elgondolni vagy megálmodni tud. Ha mi Jézus követői vagyunk, ez azt jelenti, hogy Jézus előttünk jár. Ő szabja meg, hogy hova megyünk. Ő szabja meg, hogy mit teszünk. A fogságban meg kell hallaniuk, hogy Isten uralkodik. De nemrég ezt tudni, értitek, mert ők elmondhatják ott Babilonban ezt, hogy mi tudjuk, hogy Isten egy olyan Isten, aki újat kezd. De hát a módban nézünk, mert ez nekünk már nem él. Hanem nekik be kell fogadni, hogy ahogy Isten cselekedett valamikor régen, ahogy kihozta az ő népét, itt ebben a szakaszban van erre utalás, Egyiptomból, a rabszolgaságból, kihozta az atyákot a halálból egyszer, úgy meg akarja tenni újra. És meg fogja cselekedni megint. És ezért Isten megszólal, és amikor eljön az idő, és befogadják ezt az időt, ezt az igét, hogy Isten újat cselekszik, ennek a népnek le kell győznie a kisítiségét, el kell indulnia a jövő felé, amit Isten készít nektek, nekik, nektek, meg nekünk, birtokba kell venniük a jövőt, amit Isten ígérete nyit meg, amit Isten hoz el azzal, hogy ő mindig újat tesz. Nagyon röviden ez ennek az igének az üzenete. Ott és akkor, több mint 2500-2600 évvel ezelőtt. Mit jelentett ez nekünk 2008-ban, és próbáljátok követni az idősíkokat. Mit jelentett ez nekünk 2008-ban? 2008-ban a presbitérium azt mondta, Isten megszólít ezzel az igével minket, készülünk a jövőre, Isten újat kezd, és készülünk. Miért? Hogyan lett ott és akkor ez életformáló és meghatározó üzeneté a gyülekezetünk számára? 2008, menjünk vissza 4 évet, 2004. 2004-ben beköltöztünk a templomba. 2004-ben használatba vettük ezt a helyet. 2004-ben, ugye mondtuk, most 10 éve volt a templom szentelési ünnepünk. Mi történt 2004 és 2008 között? Mi történt ebben az időben, amikor beköltöztünk ide, fontos, hogy értsétek, a gyülekezetnek egy hatalmas álma teljesedett be. hogy egy olyan álom, amiért nagyon-nagyon sokan dolgoztak, nagyon-nagyon sokan imádkoztak, nagyon-nagyon sokan hoztak áldozatot, hiszen bele kellett tenni az időt, az energiát, a pénzt, és testet öltött. Értitek, amikor valaki nagyon-nagyon vágyik valamire, és egyszer csak eljön az a valami. És 2004-ben eljött ez a valóság, beköltöztünk ebbe a templomba, hálát adtunk. És a következő 4 évben, 2008-ig élveztük ezt a helyet, élveztük ezt az életet, és arra jöttünk rá, hogy belaktuk a templomot. Először idegen volt, mint hogy most még idegen az új rész, de 4 év alatt belaktuk, otthon lettünk benne. És ezt mondtam ekkor, 4 évet, 2008-ban, ezt mondtam erről a helyzetről. Nagy embert idézek. Ezt mondtam akkor. Megvalósult a nagy álom, felépült a templom, belaktuk, ami azt jelenti, kialakultak a gyülekezeti szolgálatok, és megmaradhatnánk ezen a ponton. Sok új család csatlakozott a gyülekezethez, és ha semmi újat nem teszünk, akkor is, és ezt alázattal mondom, jó gyülekezet, Istentől megáldott közösség vagyunk. És ezen a ponton kapcsolódott össze bennem, mondtam akkor, Isten megújuló és fellobbanó elhívása a misszióra, a közös beszélgetéseink a gyülekezetben, az egyre gyakrabban jelentkező szükségek, hogy nem férünk el a gyerekeink, és a később képbe kerülő építkezés gondolata, ez azért, hogy ezt neki kell állni ennek a résznek. Isten újat cselekszik, ő előttünk megy, és ebbe az újba hív meg bennünket. És volt egy kis írás, amit akkoriban olvastunk páram, ilyenkor jó kimondani a neveket, amikor visszatekintés és hálaadás van, először Bobby, meg Eszter, meg én, Dani Eszter, aki a másik lelkésze volt a gyülekezetnek, hárman olvastuk ezt, és a presbitériumban beszéltünk erről, és ez még jobban segített megérteni, hogy hova jutottunk, mint gyülekezet 2008-ra. Ebben az írásban arról olvastunk, ami akkor a kezünkbe került, hogy szervezeteknek, és a keresztény gyülekezetnek is, mint szervezetnek, különböző életszakaszai vannak. És 4 fázist lehet megkülönböztetni egy gyülekezet életében, a kreatív álmodó szakaszt, a szervezés megvalósulás szakaszát, a védekező önigazolás szakaszát, és a végén a halál, a vádolás, meghalás szakaszát. Ne féljetek, nem fogok túl sok időt ilyen menedzsment dolgokkal tölteni, de hadd mondjam ezeket el, hogy értsük, hogy honnan indultunk 2008-ban, és mit jelentett ott és akkor nekünk az ige, hogy Isten újat tesz. A kreatív álmodó szakasz értelem szerint egy olyan szakasz egy közösség, egy gyülekezet életében, amikor valami újnak a gondolata fogalmazódik meg. Amikor valamire készülünk, amikor valamit álmodunk, és ez az időszakot a lelkesedés, a reménység, az ötletek határozzák meg, és gyakran egy kis káosz, mert még semmi nem alakult ki. Sok minden mozdul, de még kevés dolog alakult ki. Aztán a második szakasz, amikor az álom valósága válik. Megvalósult ez az épület. Készen vagyunk. Amikor az álom valóságá válik, és nagyon sok szervezésre, egyeztetésre van szükség ahhoz, hogy minden jól működjön, minden és mindenki megtalálja a helyét, kialakuljon a mindennapi élet stabilitása. Ez a szakasz, amit úgy nevezünk, hogy a szervezés, a megvalósulás, be kell járatni a dolgokat. Ez sokszor kemény munka, sokszor kevésbé lelkesítő. Ez nem a nagy álmoknak az időszaka, hanem meg kell szerveznünk az életet. Álmodsz, amikor megtervezel egy családi házat, dolgoztok, stb., de amikor kész van, akkor meg kell szervezni, hogyan fogunk itt élni, ki mikor hova megy, ki mikor takarítja, ki mikor rakja rendbe. Ez nem annyira az álmodó embereknek a sajátja, ez nagyon jó szervezőknek a sajátja, akik nagyon jól tudják ezeket intézni. De ez nem a végső cél egy szervezet életében, hanem ez azért van, hogy a gyülekezet, a szervezet legyőzve a korábbi akadályokat visszatérjen az eredeti elhíváshoz. Álmodunk, merre vezet minket tovább, Isten. Ha ez a visszatérés nem történik, meg jön a harmadik szakasz. A harmadik szakasz, ami az önigazolás, a védekezés és a kudarcok időszaka. Amikor már nincs új látás, nincs új cél, beálltunk a mindennapokba, ugyanúgy csinálunk mindig mindent az idők végezetéig. Már rég elfelejtjük, hogy miért vagyunk itt, miért csináltuk ezt az egészet, honnan indultunk, járjuk a kitaposott ösvényeket, végezzük a valamikor megálmodott szolgálatokat, hamis biztonságban élünk, és ha valaki felteszi a kérdést, hogy nem kéne valamit másképp csinálni? Nem. Nem. Ez így jó. Ez csak így lehet. És jönnek a kritikák és a védekezés, és ha nem történik változás és megújulás, eljön a negyedik szakasz, amikor súlyos válságba kerül a gyülekezet, a szervezet, nincs látás, nincs cél, elerőtlenedik, elfogy, meghal, és közben csak vádoljuk egymást, a lelkészt, a gyülekezetet, a lelkészt, a gyülekezetet, a gyülekezet, a lelkészt, a presbitérium, a lelkészt, a lelkészt, a gyülekezet, a presbitérium, az egyházat, az egyház, az államot, korszellemet, pénzhiányt, és semmi se jó, ismerjük a halál. És arra jöttünk akkor rá, azt értettük meg ezzel együtt, hogy egyrészt itt van a szükség, hogy nem férünk el, és másrészt megláttuk, hogy na ide jutottunk, hogy belaktuk a templomot, minden jól működik, de ha nem térünk vissza a kreatív álmodó szakaszba, ha nem térünk vissza arra, hova Isten minket hívott, ha, amiről két hete beszéltem, hogy az alapvető látásunk nem elevenedik meg közöttünk, akkor idővel elindulunk lefelé. És ezért mondtuk, Isten megszólít, újat cselekszik, és mi készülünk a jövőre. Ezt mondtuk ki. Mi a célunk? Vissza a kreatív álmodó szakaszba. Mi a célunk? Hogy minél többen megismerjék az evangéliumot. Hogy minél több ember élete a gyülekezetben megújuljon, meggyógyuljon, megszabaduljon, megváltást nyerjen. Hogy gyümölcsöt teremjünk, ahogy beszéltünk erről két éve. És azt mondtuk, hogy ha hiszünk, hogy Isten folytatni akarja, amit nekünk adott, akkor teret kell neki adnunk. Ha hiszünk, hogy Isten újat cselekszik közöttünk, tovább hív bennünket, akkor létre kell hoznunk a teret, a struktúrákat, amelyek ennek lehetségessé teszik. És ennek három konkrétuma volt, amiről beszéltem 6 éve. Akkor építkeznünk kell. Mert több gyerek lesz, mert több ember lesz, mert több csoport lesz hétvégénként. Folytatnunk kell ezt a részt. De miből fogunk építkezni? Hadd mondjam, azt nem a nullán voltunk. Nem a nullán voltunk, a mínuszban. Mert amikor ezt az igehirdetést elmondtam 2008. februárjában, ahogy a presbitériummal előtte megbeszéltük, azt is elmondtuk, hogy de még a meglévő épületre is 4 millió forint adósságunk van. És 1,5 millió forintunk már volt. És akkor azt mondtuk, hogy az első dolog, ami leteszteli, hogy tényleg újra híve bennünket Isten, az az, hogy akkor mi, mint gyülekezet, akik akkor itt voltunk, 3 hónap alatt össze tudjuk-e adakozni ezt a plusz 2,5 millió forintot, hogy nulláról indítsuk a lehetetlent. 2008-ban betör a válság. Esélytelen építkezni. Esélytelen pénzt nyerni. Adni, adakozni. De azt mondtuk, erre hív Isten, építkezünk. Kimondtunk egy másik dolgot. Ha valóban a jövőre készülünk, ha hiszünk, hogy Isten meg fog áldani, több munka lesz, több felelősség, több feladat kell, egy harmadik lelki pásztor. És kimondtuk azt is harmadszor, hogy ha hiszünk, hogy Isten meg fog áldani, ha hiszünk, hogy Isten tovább folytatja ezt a munkáját, gondolkodnunk kell egy második Isten tisztelet bevezetésén az életünkbe. És ma két dologért adunk hálát. Egy, hogy ez megvalósult. És nem az épület a lényeg, az csak része, vagy hogy 3 lelkipásztor van, vagy hogy 2 istentisztelet van, hanem Isten cselekszik közöttünk. És ennek nagyon sokan részesei voltatok, nagyon sokan részesei vagytok, sok áldozattal, sok munkával, sok szolgálattal, sok adakozással. És hála ezért. Ezért vagyunk ma Istennek hálásak, hogy ez megvalósult. És van még egy jó dolog. A második jó dolog az, hogy azt hiszem, hogy továbbra is van látásunk. Elindultunk egy új irányba, egy új szakaszba, a gyülekezet tagjai tudják, a felnőtt gyülekezet. Újra a kreatív álmodó szakaszban vagyunk közben, terveink vannak, álmaink vannak, a felnőtt gyülekezet, a tanítványság iskolája. Azt mondjátok, hogy káosz, hogy fogjuk bírni? Nem tudom, van benne káosz, de csináljuk, mert Isten hív. Pontosan erről van szó. Beszélünk arról, hogy talán egy napon gyülekezetet fogunk indítani, új gyülekezetet plántálni. Ez mind a kreatív, álmodó szakasz, ebbe élünk. Ezt jelentette számunkra az ige 2008-ban, de nehogy azt ígyétek, hogy azért vagyunk itt, hogy nosztalgiázzunk. Ezt jelentette konkrétan az az üzenet, hogy Isten mindig megújulásra hív, felismertük, mint közösség, hogy hol van szükségünk megújulásra. Ebben az időszakban indult el lelkileg az ima szolgálat, innen kezdtük el jobban, mélyebben keresni Istennek a gyógyító jelenlétét az életünkbe. Hallottunk már egy bizonyságtételt, ami beszél erről, és sokan vannak, akik megtapasztalták, átélték Istennek ezt a gyógyító munkáját. Ez mind ez az időszak volt, ami kialakult, aminek a külső struktúrája az épület, a két Isten tisztelet, a három lelki pásztor, de a lényeg, hogy Isten újat cselekszik. Másodszor, miért van szükség? Tehát azt már értitek, azt nem kell mondanom, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy most befejeztük. Most már tényleg befejeztük. Ne féljen senki, nem akarok építkezni, ezt nem ágában nincs. Bár a harangláb, meg a többi, meg a kápolna. De beszéljünk most kicsit a mába. Miért van szükség folyamatos megújulásra, egyénileg és közösségileg? Miért? És erre két válasz van, ami együtt igaz. Az első azért, amit olvasunk az igében, mert Isten mindig újat cselekszik. A második az lesz, hogy mert az ember szíve mindig visszahúz a régibe. Isten mindig újat cselekszik. Miért mondja Isten ebben az igében azt, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek? Hiszen nem azt csináljuk ma? Visszaemlékezünk a régire? Hálát adunk azért, ahova jutottunk? És sokkal inkább az egész bibliai hithez mindig is hozzátartozott, hogy Isten népe emlékezik. Isten múltbeli hatalmas tetteire és szabadítására, és vége Isten népének, ha elfelejt emlékezni Isten dolgaira. Visszaemlékezünk mi is ma, hogy amit Isten közöttünk tett, és ennél sokkal fontosabb, hogy újra és újra az úrvacsorai közösség miről beszél? Nem csak erről, de részben. Újra és újra visszaemlékezünk arra, amit Jézus Krisztus tett. Hogy van akkor, hogy Isten azt mondja ebben az igében a babiloniaknak, hogy ne a régire emlékezzetek, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek? Úgy, hogy fontos egy különbségtétellel élnünk, hogy mire van a hálaadás az Isten népe életében, mire van a visszaemlékezés, vagy akár egyénileg, amikor visszaemlékezünk az életünkre, a múltunkra, ünnepekre, nagy dolgokra, mire van ez? És a válasz az arra, hogy hálát adjunk, azaz Isten elé jöjjünk. Másodszor arra, hogy erőt merítsünk, ahogy a jövő felé fordulunk. Arra, hogy a jelenben keressük Isten akaratát, és nem arra, hogy nosztalgiázzunk. Amikor Isten újat cselekszik, az az új soha nem áll szembe azzal, amit Isten régen tett. Ezt jól figyeljetek. Amikor Isten újat cselekszik, az soha nem áll szemben azzal, amit Isten régen tett. Tehát mi szembe állunk sokszor a régi tetteinkkel. Ha a régi rossz tetteinkkel állunk szembe, az kömmel jó dolog, azt nevezi a Biblia megtérésnek. Ha a régi jó tetteinkkel állunk szembe, az rossz dolog. De ugye Isten ilyen értelemben nem hasonlik meg önmagával. Isten újat cselekszik mindig, de ez nem azt jelenti, hogy ő szemben áll azzal, amit régen tett. De ha Isten népe Babilonban úgy emlékszik arra, hogy az atyáinkat több mint 1000 évvel korábban Isten kihozta Egyiptomból, a halálból, hogy eszébe se jut, hogy ez azt jelenti, hogy Isten bennünket ma ki akar hozni szintén a halálból, Babilonból, akkor ez hamis nosztalgia. És erre mondja Isten, akkor ne a régi dolgokat emlegessétek, hanem halljátok meg, hogy én mit cselekszem ma. Azaz Isten népe, egy gyülekezet sohasem mondhatja azt, jól figyelj, hogy én már kiismertem Istent. Hogy én tudom, hogy mit tesz, hogy hogyan tesz, hogy mi történik, hogy mi jön, hogy mi cselekszik. Én már teljesen kiismertem őt. Soha nem mondhatja azt, hogy az én kapcsolatom Istennel befejezett. Mint hogyha valakit igazán szeretünk, vele se befejezett a kapcsolatunk. Mindig formálódik. Mert Isten mindig újat cselekszik. És ez követésre hív. Tehát az első dolog, miért van szükségünk mindig megújulásra, folyamatos megújulásra, egyenként, gyülekezetként, mert Isten ilyen értelemben mindig újat tesz. Másodszor meg azért, mert az ember szíve pedig mindig az ellenkező irányba megy, az ember szíve mindig a régi felé húz. Mit jelent ez? Azt, hogy az az új, amit Isten elhozott az életünkbe. Az evangélium, az örömhír, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, hogy ő érte, az ő áldozata árán Istenhez tartozunk, Isten gyermekei lettünk, hogy ő elhívott magáénak, kiválasztott, elhívott, megváltott, megszabadított, a fiaivá fogadott. Ismeritek a legtöbben az ehhez kapcsolódó hála, az ehhez kapcsolódó öröm, az ebből fakadó Istennek kedves élet, mert hálában neki kedves életet akarunk élni. Na ez nem természetes számunkra. Fiatalabbakért, nem alapértelmezett, még fiatalabbakért. Ez nem a default mód, telefonodon meg a tableten az ember szívében, nem. Értitek, a kegyelem, az Istennel való járás, az nem az alap, az nem az alap természet, az a kegyelem virága, az az Isten szent lelke munkájának a virága, az a csodának a virága. És éppen ezért, újra és újra megjelenik a lelkélet egy óriási ellensége, már néven neveztem többször, a visszarendeződés. A szíved elindul visszafelé. Ebben a pillanatban többen vagytok itt úgy, hogy ez zajlik. Ha ránézel az életedre, ha visszatekintesz egy kicsit, a visszarendeződés útján jársz. Mert amint nem táplálja Isten szent lelke és Isten igéje az egyéni életünket, vagy egy közösség életét, folyamatosan, amint nem ad újra és újra kihívást, akkor elsodródjunk, elfordul egy gyülekezet, elfordul egy egyén Istentől, visszarendeződik. Akár generációk, ezt látjuk a Bibliában újra és újra, hogy van egy generáció, amelyik ismeri az Urat, akik itt konkrétan, akik találkoztatok Jézussal, hitre jutottatok, vele éltek. Van egy másik generáció, a gyerekeink, akik ebben nőnek fel, de ha nekik nem lesz egy személyes találkozásuk, folyamatos megújulásuk az evangéliummal, csak a szülőknek az értékeit, meg a szülők vallásosságát hozzák, akkor a gyülekezet élete a megújulás hiányában kívülről vallásos marad, belülről visszarendeződik. Értitek? Ez a kihívás, ezért van szükségünk. Egyénileg lehet, hogy kívülről sok minden megmaradt az életedben, de megvan-e benne a kegyelem átéléséből fakadó alázat, öröm, hála? Ez a jele annak, hogy él bennünk az evangélium. Ha nem, szükségünk van folyamatos megújulásra. Mi a jele ennek? Kicsit többet erről. Hogy akár egy közösség, akár egy egyén megújulásra szorult. Az a jele, hogy a számunkra a hit a régi, a múltba zárt valóság lett. Akkor van megújulásra szükség. Gondold végig. A hit, az Istennel való tapasztalat, a vele való élet bezárul a múltba. Ezt látszólag két egymásnak ellentmondó hozzáállást testesíti meg. Az egyik a büszkeség. Figyeljetek, hosszú leszek ma, de ez egy ünnepi alkalom. Olyan hosszú meg mégse lesz, mintha itt lenne még néhány köszöntés meg egyházi méltóság. Tehát. Szeretem, nagyon fontos, amit ma elmondok. Nagyon fontos. Az egész gyülekezetünk életére nagyon fontos. Miben látható, hogy bezárult a hit a múltba? Az egyik a büszkeség, a hamis megelégedettség, amikor Isten népe az Istennel való élő kapcsolat helyett a múltat felhasználva próbál dicsőségre szert tenni. Amikor azt mondanánk ma, hogy megcsináltuk, ugye milyen jók vagyunk? És nem arról beszélnénk, hogy Urunk, köszönünk neked mindent, merre vezetsz minket újra, ez az a helyzet. És ez mondjuk ki, ez mindannyiunkat, egyénileg, és minden gyülekezetet, és közösséget, és egyházat megkísért. Amikor Isten népe, miközben tele szájjal beszél Istenről, a múltról, nem vesz észre, hogy már a múlt lépett az élő Istennel való kapcsolat helyébe. Oké. Amikor nem Istent keresed, nem Istent keressük, hanem csak használjuk, hogy önmagunkat igazoljuk, vagy fényezzük. Amikor egyénileg elkezdett sorolni a református ősöket büszkén. Nemrégen volt egy szomorú temetési szertartás itt, itt a templomban, és volt egy kedves testvérek után odajött, és mondta, hogy milyen református ősei vannak. És akkor azt mondta a végén, hogy ez annyira jó volt, amit itt hallottam, vagy annyira megfogott, annyira csodálatos volt, azt mondta. Hogy azt szeretném, hogy azt kérdezem, hogy eltemetne majd maga engem. Azt mondta, hogy nem. Én azt szeretném, ha hallaná az igét, amíg él, hétről hétre. Nem tudom, itt van-e. Bárcsak itt lenne. Nem a múlt. De az egyik, amikor ősöket tudsz mondani, és büszke vagy rá, ami önmagában nem baj, de nincs élő kapcsolatod Istennel. A másik, nehogy azt gondolják azok, akik azt mondják, hogy én megtértem, hogy őkettől szabadok. Ó, amikor megtértél, persze, valóságosan átélted a kegyelmed, de már csak azért is úgy tudsz erről beszélni, hogy magad előtt is palástolod, hogy milyen régen nem találkoztál már Istennel. Hogy a megtérésről való beszéd arra jó, hogy ne vedd észre, hogy most újra megtérésre és Istenhez fordulásra szorulsz. Ez is egyfajta magabiztosság vagy büszkeség, ez a hívő büszkeség, a hívő gőg, amitől úgy menekülnek a nem keresztény emberek, mint szokták mondani az ördög a tömjén füsttől. Ugye? Megújulásra van szükséged. Újra és újra. Ez a magabiztosság. A másik formája, amikor múltba zárjuk a hitünket, az nem a magabiztosság, hanem az meg az az állapot, ennek az ellentéte, amikor állandóan aggodalommal, vagy keserűséggel, vagy önsajnálattal, vagy kicsinyhitűséggel zárjuk be Istent a múltba. Amikor azt éled meg, hogy egykor cselekedett, hát ma már ez nem várható. Egykor virágzott az életed, de ez már belül azon, hogy ez már nem lehetséges valamiért. Egy gyülekezetnek van múltja, de jövője már biztosan nincs, erőtlenedünk, elerőtlenedünk, elfogyunk, kihalunk. Egykor jó volt, dicsőséges, erővel duzzadó, de ami ma van, az már más, amikor az aggodalom, a félelem, a panaszkodás, a bűnbakkeresés határoz meg, akkor megújulásra van szükségünk. Büszkeség és ez a kicsinyhitőség mi a gyökere? Mindkettőben közös, amit így mond Jézus, egy gyülekezetnek, amely megújulásra szorul, az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Ezért szorulsz megújulásra. Az első szeretet tüze megfakult, az Úrral való kapcsolat megfakult, a fejedben ott van sok minden, az emlékeid megvannak, a válaszokat tudod, de a kegyelem ereje olyan rég járt már át, a Szentlélek fuvallata olyan régen ért már el, hogy a tűz a szívedben már csak pislákol, és ez a mai nap arra van. És arra lesz hamarosan, amikor valamit itt tenni fogunk, hogy emlékezz, így emlékezz, emlékezz a tűzre. Emlékezz arra, amit Isten adott. Emlékezz arra, hogy Isten szólt hozzád. Emlékezz arra, hogy 15 éve ebben a gyülekezetben egy ifi táborban történt veled valami, vagy ahogy megismerted a későbbi feleségedet. Emlékezz és engedd, hogy a Szentlélek a hálaadásban felmelegítse a szívedet, és megújítson. Ezért vagyunk itt, mert Isten azt mondja, én újat cselekszem. Hogyan? Ha szükségünk van folyamatosan, egyénileg, gyülekezetként, mert Isten mindig újat cselekszik, és a szívünk mindig visszahúz, mi kell ahhoz, mire van szükségünk a megújuláshoz, mit tehetünk a megújulásért? Szeretnék örömhírt hirdetni. Isten újat cselekszik, de ehhez nekünk semmi újra nincs szükségünk. Ha egy mondat fontos ma, ez. Érted? Ha ránézek a gyülekezetünk életére, az időszakokra, a kérdésekre, a megfáradásokra, a megújulásokra, a jó időkre, a nehezebb időkre, egy dolgot tudok mondani. Semmi újra nincs szükségünk ahhoz, hogy az az új, amit Isten cselekszik, elérjen minket. Ha ránézek a saját egyéni életemre, a személyes utamat végig gondolom az Istennel, ami hasonlóan megújulások, megfáradások, nehéz időszakok, szárnyaló időszakok, mélységek, magaslatok, váltakozása, mint mindenkinek, egy dolgot állítok és hirdetem. mint aki átéltem Isten kegyelméből sokszor, újra és újra, hogy megújít, hogy felemel, hogy újra tüzet ad, hogy újra látást ad. Egy dolgot mondok ennek alapján, semmi újra nincs szükség ahhoz, hogy az az új, amit Isten készít, elérjen. Nincs és nem is kell semmi új. Nincs titok, nincs csoda fegyver, nincs csoda módszer. Akkor hogy várjuk az újat? Vagy akkor mit tegyünk? Akkor hogy mégis megújulásra van szükségünk? A napokban, aki olvassa a Bibliolvasó kalauzt, János első levelét olvassuk. Van egy visszatérő gondolat. Amit hallottatok kezdettől fogva, abban maradjatok meg. Újra és újra ezt mondja. Nincs benne semmi új. Egy helyen még azt is mondja, hogy nem mondok nektek semmi újat. Semmi új parancsolatot. Aztán azt mondja, mégis újat mondok nektek. Ugyanazt mondja, mert a régi lesz az új. Mert az egyetlen, igaz és régi evangélium és örömhír, amelyel Isten megszólít, ahogy azt a régi evangéliumot felragyogtatja egy konkrét helyzetben, az az új. A régi ige, a régi igazság, a régi evangélium, amit már százszor hallottál, nem kell új, mert nincs új. Ezt jelenti különben reformátusnak lenni. És mégis, amikor a Szentlélek erejében megszólal, amikor téged vagy bennünket megszólít, akkor bámulatos módon újat nyit. A régi ige 2500-2600 éves, nem? Hogy én újat cselekszem. Ne olvasgathatnánk, hát Isten 2600 éve azt mondta, hogy én újat cselekszem. Mit is élhetek át a babiloniak, elemezgethetjük, honnan jött ennek a háttere, stb. Nem. A régi megszólalt, és új lett nekünk 2008-ban. És ez mindig így van. Hirdetem neked. Hirdetem a gazdagréti gyülekezetnek, mert ez az evangélium szíve. Hogy semmi újra nincs szükséged a lelki megújuláshoz, ha Krisztusban vagy. Ha Krisztus a tiéd, minden a tiéd. Ha Krisztus a miénk, vele minden a miénk. Mert az evangélium mindig új. Ahogy ő elér a lélek erejében, ahogy megszólít, az mindig új, és nincs más, mint az egyedüli isteni szó, az isteni ige, az Isten hozzánk a Szentlélek erejében érkező, kívülről bennünket elérő, igaz és objektív szava. Isten szava, amelyről azt olvassuk, hogy az ő szava által hordozza az egész világ mindenséget, az Isten szava, az Isten igéje. Egyedül ez az, ami újat hoz a személyes és a közösségi életünkbe. Itt és most, és az egész keresztény egyházban, az egész világon. Ez az evangélium, hogy nincs új, mert Krisztusban minden új, és ezért minden egyéb a régi újrarendezése, a régi vakargatása, ne hidd el. Mit tehetünk a megújulásért? Tedd ki magadat az evangéliumnak. Tegyük ki magunkat az Isten igéjének. Tegyük ki magunkat imádságban az Isten igéjének. Ragadd meg az alkalmakat. Élj a lehetőséggel. Tedd ki az igéjének magadat egyénileg, közösségileg, gyülekezeti alkalmakon. Ritmus az életedben. Annyiszor elmondtam, nem, elmondom most is. Csomó ember ebben a gyülekezetben még mindig azt gondolja. Egyik vasárnap Isten tisztelet, második vasárnap állatkert, harmadik vasárnap a bélyeggyűjtők. Nem tudod, hogy mikor szólítana meg az Isten igéje. Keresed az újat mindenhol, és közben nem érted, hogy egyetlen egy valóság van. Jézus Krisztus, az evangélium, az ő igéje, a sákramentum, az úrvacsorában való átélése mindennek. Ezért tegyük ki magunkat ennek, mert az evangéliumról mondja a Pál apostol, hogy Isten ereje, ha lefordítja valaki ezt a görög szót, Isten dinamitja, nincs más. Nincs más. És ez jó hír. És ha előre nézünk a gyülekezetünkre, csak ez számít. Csak ez számít. Elér-e minket Isten igéje? Alázattal, szeretettel, hálával elfogadjuk-e? Megéljük-e ebben a testvéri közösséget? Engedelmeskedünk-e ennek az igének? Megbocsátunk-e egymásnak újra és újra? Bocsánatot kérünk-e egymástól újra és újra? Szeretjük-e egymást? Hordozzuk-e egymást? De ez mind-mind fontos, de az Isten igéjének, az evangéliumnak a világosságában nincs más. Ezért halljuk most Isten szavát, és most énekeljük Istennel együtt ezt a nagy igazságot. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Amen. Imádkozunk. Felfoghatatlan előttünk mennyei atyánk a csoda, hogy lehet, hogy te megszólalsz egy gyülekezet életében, a mi életünkben. Megszólalsz, cselekszel azon keresztül, vezetsz minket. Köszönjük neked, hogy ilyen hihetetlen hűséggel állsz mellettünk. Köszönjük, hogy nem hagytál igéd igazsága, világossága, bölcsessége, szeretete, kegyelme nélkül. Köszönjük, hogy a gyülekezetünket vezetted, ahogy minden kemény szívűségünk, lelki megfáradásaink, lustaságaink mellett is el tudtad érni, hogy meghalljuk egyszer-egyszer, hogy merre menjünk, és köszönjük neked azt, hogy nem lett eleged, és nincs eleged abból, amikor nem értünk, vagy nem engedelmeskedtünk neked, hanem mindig visszahívsz magadhoz. És szeretnénk ma is így jönni te eléd, mint akik, mint gyülekezet is, mint egyén is, újra és újra szükségünk van a megújulásodra, a megújító munkádra. Vezess minket így tovább a gyülekezetben. És bocsáss meg nekünk, Urunk, minden kemény szívűséget, bocsáss meg a büszkeségünket, amikor a múltunkra büszkék vagyunk, de már rég nem téged imádunk, bocsáss meg a kis hitűségünket, amikor meg az önsajnálatunkat, amikor ezzel zártunk be a múltba, és nem hittük el, hogy újat tudsz kezdeni. Imádkozunk, Urunk, így a te vigasztaló, gyógyító, szabadító erődért és jelenlétedért, mindenki számára, aki közöttünk gyászsal van, frissel vagy régivel. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzeteket hordoznak az életükben, akik megfáradtak, akik régen hallottak téged, akik tudják, hogy már csak a múltjuk van, hogy ahogy most hálát fogunk adni, ahogy végig fogjuk élni a hálaadások a folyamatát, szent lelked által te közben merengest fel a mi szívünket, és erősíts meg bennünket arról, hogy velünk vagy, hogy hordozol, hogy vezetsz, hogy szeretsz, és ha a sötétségben, a mélységben járunk, akkor erősíts meg a szívünkben, hogy eljönnek azok a napok, amikor újra a te világosságod, ismeretednek, közelségednek egyértelmű valósága tölt be bennünket. Így szeretnénk magunkat teljesen adni te neked, és kérni téged, hogy ne szűnj meg bennünket bíztatni, bátorítani, gyógyítani, feddeni, inteni, megtérésre hívni. Ne szűnj meg közöttünk lenni, közöttünk élni, mert nélküled semmik sem vagyunk. Így kérünk, hallgass meg bennünket, és így kérünk nem csak magunkért, gyülekezetünkért, hanem egyházunkért, minden keresztény egyházért ebben az országban. Kérünk, Urunk, a városért, ahol élünk, hazánkért, Magyarországért, az ébredésnek, a lelki megújulásnak az időszakáért, amikor egyértelműen szól az evangélium, és amikor a te lelked bizonyságot tesz a szívekben, és igaz bűnbánatot, és igaz örömet munkál, hozd el számunkra. Ezeket az időket kérünk az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.